Szeretettel köszöntünk mindenkit itt Kispest Vekerleteleten. Hát köszönjük, hogy eljöttek a testvérek. A 426. dicséretet énekeljük, már kereszten várva vettem. Érted, mindent elhagyok. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Krisztusunk, hogy megragadtad a szívünket, lelkünket, és lelki döntéseket hoztunk már te melletted. Most is szeretnénk egy újabb döntést hozni, de ismét elkötelezzük magunkat. Igen, szeretnénk elhagyni mindent, ami te neked nem kedves, hogy semmi ne akadályozom bennünket abban, hogy téged követhessünk. Köszönjük ezt a konferenciát, köszönjük, hogy ide vezettél bennünket, köszönjük, hogy üzenetet készítettél számunkra. Kérünk, szólíts meg bennünket igéd és lelked által. Amen. Kedves testvérek, ezen a rövid állítaton, ami most elhangzik, a mai napra kijelölt nehezebb ige szakaszt választottam, tehát a bibliaolvasó kalózból az Ézsaiás könyvét, ahol a 20. fejezetnek a versei hangzanak el, és majd hozzáolvasok egy másik verset, ami segít a megértésben. Az Ézsaiás könyvének a 20. fejezetéből így hangzik az ige. Amely eszendőben Asdódba ment Tartán, Szargon, asszíriai király küldén őt, és megbízta Asdódot, és azt elfoglalta. Abban az időben szólott az Úr Ézsaiás Ámos fia által mondván, menj és old le a gyászruhát derekadról, és sarudat vond le a lábadról, és úgy cselekedett járván ruha és saru nélkül. És mondta az Úr, amint szolgám Ézsaiás ruha és saru nélkül jár, 3 esztendeig jegyül és jelenségül Egyiptomra és Szerecsen országra nézve, Úgy viszi el Asszíria királya Egyiptom fogjait és Szelecsen ország rabjait, ifjakat és véneket, ruha és saru nélkül és mezítelen alfellel, Egyiptomnak gyalázatára. És megrettennek és megszégyenülnek Szelecsen ország miatt, amelyben reménykedtek, és Egyiptom miatt, amelyben dicsekedtek. És szól e partvidék lakosa ama napon, ímé így járt reménységünk, hová segítségét futottunk, hogy Asszíria királyától megszabaduljunk. Hát mi miként menekülhetnénk meg? A másik vers pedig, amit felolvasok, 75. Zsoltár 7. vers. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, nem is a puszta felől támad a felmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Kedves testvérek, sokan azt mondják, hogy mit érdekelnek bennünket ezek az ókori események, meg egyáltalán hogyan került ebbe a Bibliába egy csomó olyan dolog, ami aztán az új szövetségben érvényét veszítette. Azt mondom, hogy azért fontosak ezek a régi történetek, mert valahogy kapcsolódnak az üdvösség történetéhez, Isten népéhez. Az Ószövetségben az a sok különböző szokás, meg rendtartás is, mondanánk, hogy minek tartozik bele a Bibliába, de Isten ezeket felhasználta, és valahogy ezekkel munkálta azt, hogy majd eljöhessen az evangélium és Jézus. Ezért nekünk az Ószövetség is a könyvünk, és az Ószövetségben levő dolgok is nagyon fontosak, mert valahogy összekapcsolódnak az üdvösség történetével. Azt pedig, hogy Egyiptom elbukik, és a vele szövetséget szeretjen ország is majd fogságba kerül, azért fontos Isten népének, mert Isten ezáltal egy lelki tanítást ad nekik. Tehát ez a 20. rész azért kerül ide az Ézsaiás könyvébe, mert valahogy kapcsolódik az Isten népéhez. Különben nem érdekelt volna bennünket az Egyiptom története. És nem is került volna be az Ézsaiás könyvébe ez a fejezet. De kapcsolódik Isten népének a történethez, és ezért jó olvasni ezeket. Hogyan kapcsolódik ez a kérdés, és milyen lelki tanítást ad az Úr ezzel kapcsolatban. Nos, azért fontos Egyiptom bukásának leírása, hogy a nép megtanulja, hogy hiába való az emberi reménység. A mai tanítás tehát ebből a részben az, hogy nem szabad emberekben reménykedni az Úr helyett. Egyedül az Úrban reménykedjünk, és másban nem. A fejezet leírása pedig azért nagyon fontos, mert Isten megmutatja, hogy amiben te reménykedsz, az elpusztul. És a szemük láttára tölt össze az ő reménységüknek a kártyavára. Ezért vettem igeként a Zsoltárok könyvéből. Se nem napkeletről, se nem napnyugatról, se a szomszédos hatalmakból jön a szabadítás, hanem Isten az, akitől függ a megtartatásunk. Először elmondom azt, hogy az ember mindig mást keres, csak hogy a kegyelmet ne kelljen igénybe vennie. Ilyen a mi természetünk, az embernek a természete. Az ember már tudja talán, hogy egyedül Jézus Krisztus a szabadító, és mégis mielőtt teljesen kapitulálna előtte, még kipróbálja ezt is, meg azt is, csak hogy ne kelljen teljesen az Úrtól függenie, és csak a kegyelemből élnie. Az ember azt mondja, hogy majd a jó sorsa megoldja a nehéz helyzetemet, és így akkor ez a nehéz helyzet se fog oda szorítani az Úrhoz. Pedig az Úr adta a nehéz helyzetet az életünkben, azért, hogy ebben a nehéz helyzetben rájön, hogy Uram, csak te egyedül. Most már beléd vetem a reménységemet. És akkor az ember azt mondja, hogy majd jobbra fordul a sorsom. Minden megtesz az ember annak érdekében, hogy ne kelljen csak az Úrba reménykednie. Másik azt mondja, hogy majd a saját erővel megoldom az én nehéz kérdéseimet. Mondjuk nehéz anyagi helyzetbe kerülünk, és Isten azért engedi meg, hogy most az anyagi dolgainkat is teljesen Isten kezébe tegyük, és rábízzuk magunkat, hogy oda szálljuk neki teljesen az életünket. Istenem, benned bízom, és most egy hitbeli döntést hozok, és neked adom, a kezedbe teszem, segíts, és majd ő meg fogja mutatni, hogy mit tegyek. Helyett az ember másod-harmad állásokat választ, és megúszta ezt a lelki döntést. Megint mások azt mondják, és nem csak a római katolikus rokonaink, vagy barátaink. A jó cselekedetek azok, majd én nagyon jót fogok cselekedni, hogy Isten azt mondja, mondani, hogy nagyszerű ember vagy, jól cselekedtél, beszámítom te neked. És akkor az ember arra gondol, hogy nincs szükség annyira a kegyelemre. Akkor nem kell mégse úgy odaállni az Úr elé, mint akinek semmilyen nincs, nincstelenként és koldusként. Pedig Luther mondta, hogy mi csak koldusok vagyunk, és ilyen állapotban az Úr kegyelme elér bennünket. De mi azt mondjuk Istennek, hogy azért mi nem vagyunk olyan ágrószakadtak lelkileg, meg ma mi megmutatjuk, nekünk vannak teljesítményeink, Istenünk nézve, mi nem vagyunk olyan nagyon rosszak, és ezzel megint a kegyelem hullámhossza nem ér el bennünket. Van, aki azt mondja, hogy igen, nehéz megoldani egy helyzetet, de majd begyakorlom. Begyakorlom, hogy hogy fogok viselkedni. Hazamegyek, és majd másképpen fogok viselkedni egy roppant nehéz helyzetben, és begyakorolja azt, ez mostában nagyon divatos, az a fajtája lelki gondozásnak, ahol begyakorolják, hogy hogyan kell majd szerepelni otthon a nehéz helyzetben, vagy bárhol a nehéz helyzetben. A lelki gondozó azt mondja, hogy mondjuk hazamész az alkoholista férhez, most gyakoroljuk, én vagyok az alkoholista férj, te pedig aki haza vagy, ön aki hazamegy, és akkor én ezt fogom mondani, ő pedig mit fog mondani, most kezdjük újra, begyakorolja. Nem megy a begyakorlással sem. Csak a kegyelem segít, hogy akkor azt mondjam, amit mondanom kell. Csak az Úr segítsége. Itt pedig azt mondták, hogy majd Egyiptom segít. Jön az asszír támadás, majd az Egyiptom segít. Ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy elvetjük magunktól a báványainkat, teljes szívvel megtérünk, csak az Urat keressük. Ehelyett nekik a mencsvárunk az Úr elől, a teljes megtérés, odaadás elől Egyiptom volt. Pedig sehonnan ne várjatok segítséget, csak tőlem. Tehát ez a mai rész, a 20. fejezet azt mutatja be azt a lelki állapotot, hogy az ember mindig menekül, csak hogy a teljes kegyelem ne érje el. A második, ami ebben a részben előttünk van, ami szemünk láttára omlik össze a reménység. Amiben reménykedtünk, a szemünk láttára borlik szét. És erről is beszél a mi életünk, reménykedtünk emberekben, reménykedtünk lehetőségekben, reménykedtünk pártokban. Mi mindenben reménykedett az ember, és a szemünk láttára omlott ez a reménység szét. Akik egy nagy világbirodalomban reménykedtek, akik Moszkvában reménykedtek, szemük láttára omlott szét az a birodalom. Aztán, mint ezek az ókori birodalmak, mindig újból fölemelkednek. De mi megtanultuk, hogy nem birodalmakban reménykedünk. Az ő szemük láttára fog tönkre menni az, amiben reménykednek. Azt mondja itt az utolsó vers, íme így jár reménységünk, ahova segítségét kutattunk. Talán a beszélgetőben valaki el tudja mondani, hogy miben reménykedett az Úr helyett, és Isten ezt a reménységet szétzúzta. Harmadszor azt láthatjuk ebben a részben. Nagyon veszélyes dolog másban reménykedni, mert amiben reménykedünk, az nem csak, hogy összeomlik, vagy tönkre megy, hanem nekünk kárt is okoz. Nehogy a bukásával magával rántson bennünket is. Mert azáltal, hogy nem az Úrba vetettük a reménységünket, de valami másba, az a másikhoz kapcsolódtunk, kellett kötődnünk anyagilag, emberi kapcsolatokban, érzelmileg, és hogyha az összeomlik, lehet, hogy mi is vele együtt omlunk. Veszélyes dolog az Úr helyett mást választani lelki reménységként. Ézsaiás könyvének a 36. részében azt olvassuk, hogy olyan lesz neked az Egyiptomba való reménykedés, mint a nád, talán ismerjük, amely rátámaszkod, és az összetörik, átszúrja a tenyeredet. Az Ézsaiás könyvének 36. része arról szól, hogy az ember reménykedett valamiből az Úr helyett, és ez az engedetlenség oda vezetett, hogy amikor rátámaszkodott a reménységre, a reménység összedőlt, mert össze fog dőlni, és akkor megsértette a kezünket. Ez tehát a három üzenet ebben leírása annak, hogy az ember mindig keres még valami reményforrás, csak hogy ne kelljen Isten előtt teljesen kapitulálni. A másik, Isten gyakran megmutatja, hogy az ember reménykedik összeomoljon, hogy ebből mi tanuljunk, hogy csak az Úrba vessük a reménységünket. Harmadszor nagyon komolyan figyelmeztet arra, hogy ne választjuk ezt a rossz utat, mert bennünket is megsért. Befejezem azzal, hogy Jézus az egyedüli szabadító. Egyedül az Úr Jézus Krisztus tud bennünket megalázni, vagy felmagasztalni, vagy megszabadítani. Másban ne reménykedjünk. Csak Jézus Krisztus. És talán merésznek tűnik, de én még a Szent Háromság személyei között is hadd mondjam el, hogy csak Jézus Krisztus az, aki a mi megváltunk. Mert az Atya őt küldte szabadítól, és az Atya azt akart, hogy Jézus legyen a megváltunk. Azért nem mond azt, hogy nem kell annyit Jézusról beszélni. Elegendő az őseink hite, hogy a gondviselő jó atyánk van mi nekünk. Meg hiszünk mi a Teremtő Istenben, meg az Élsaddajban, a Magasságos Istenben, minek mindig Jézusról beszélni. Egy fiatal segédlelkészről hallottam, hogy azt mondták a kis városban, amikor elkezdett vékezni, ez egy nazarénus pap. Megkérdezték, miért nazarénus pap? Mert mindig Jézusról beszél. Ezt nem szoktuk meg a református egyházban, hogy mindig Jézusról beszéljen. Pedig Istennek tetszett, hogy Jézus legyen a szabadító. És nem lehet azt mondani, hogy az Atya elég te neked, nem kell Krisztusról beszélni. Mert az Atya Krisztusban gyönyörködik, és ő teszi az első helyre. És az Atyának az az akarat, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban, mert nála nélkül nincs üdvösség. Nem meneküljünk még ilyen nagyon kegyes, vallásos, régi kegyességbe sem, hogy elég nekem a gondviselő jó Atya, minek beszélni Jézusról, mert ezáltal szintén kikerüljük azt a szabadulást, amit a Krisztusban készítetnek. Érthető ez? Van, aki éppen a mai időkben azt mondja, hogy nem a Jézus kell, hogy a középpontban legyen, hanem a Szentlélek. A Szentléleknek a kegyelmű ajándékai, hogy a lélek teljességével bírjunk. És hogyha a Szentlélek ajándékai után nyújtom a kezemet, akkor elnyerem azt, amire szükségem van, majd ő megszabadít, majd ő a bűntől megtisztít. Ha nyelveken szólok, akkor a bűntől meg fogok szabadulni. Testvérek, egyrészt a nyelveken szólás nem azért adta az Úr az első században, hogy megszabadítson a bűntől. A bűntől a Jézus áldozata meg a vére szabadít meg, és egy hitáltal elfogadom, nem egy pszichotechnika. Másrészt a Szentlélek a Jézus dicsőíti meg. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én inkább a Szentlélek szavát akarom hallani, nincsen, hogy mindig a Jézusról való üzenetet és a Golgota üzenetét, akkor a Szentlélek azt fogja mondani, hogy én pedig a Jézus dicsőítem meg. Mert nincs más név, még a Szent Háromság személyei között is a Jézus neve az, ami az üdvösségnek a neve. Az ő neve. Persze, nyilvánvaló, hogy a Szentlélek is ott van a megváltatásunkon. Nyilvánvaló, hogy az Atya is munkálja ezt, és ő vonz bennünket a Jézushoz, és kiválasztott, és odadott Jézusnak. De Jézus hadd meg a kereszten értünk, nem az Atya, és nem a Szentlélek. Ő, ami szabadítunk, és nekünk a Jézus Krisztussal kell egy élő, személyes, benső kapcsolatban lennünk. Vele kell egy ilyen titokzatos lelki unióba lépnünk. Ő én bennem, én ő benne. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Mi a Jézus követői vagyunk. Mi keresztjének vagyunk. Krisztusiak vagyunk. Azért csak ő benne vessük a reménységünket. És engedjük, hogy az ő kegyelme teljesen átöleljen, és átjárjon bennünket. Amen. Köszönjük, Urunk, a lélek szavát, hogy Jézushoz hív. Köszönjük, édes atyánk, hogy a Jézus dicsőíted meg. Dicsőítsd meg úgy, hogy átvesszük és átéljük az ő csodálatos szabadításait. Amen. A megkezdett énekünknek az utolsó versét énekeljük. Ez így kezdődik. Kegyelemből dicsőségbe. Kegyelemből.